Áldás békesség! Önök a Mária Rádió és a Magyarországi Református Egyház drogmissziójának családi fókuszú műsorát hallják. Köszöntöm a hallgatókat, Balog Anna vagyok, a Válaszú Drogkonzultációs Iroda pszichológusa és a Kötelékeink című műsor egyik szerkesztő vezetője.
Áldás békesség, Újvárosi László vagyok, és én is üdvözlöm Önöket. Örülök Anna, hogy újra itt vagy, és eléggé hiányoltunk a múltkori adásból, de remélem a mai mozgalmas nap végén sikerült egy kicsit itt megérkeznünk, és végre újra együtt egy műsorban.
Így van, nekem is hiányoztatok.
Örülök, hogy itt vagy. És kifejezetten örülök annak, hogy sikerült a mai műsorunkba egy nagyon kedves vendéget hívni. Azért kedves, mert ő az én kolléganőm a Dunaújvárosi Drogambulancián, és azért, mert végre azt gondolom, hogy érdemben fogunk tudni olyan dolgokról beszélni, amiért ez a műsor hivatott. Üdvözlöm a mikrofon túl végén Kovács Herrietta Juditot. Szervusz, Heni!
Áldás békesség, mindenkinek szép estét kívánok. Én is nagyon örülök, hogy itt vagyok.
Elég nagy harcunk volt abban, már idézőjelben persze a harc, hogy te eljöjjél, úgyhogy nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél, és tudom, hogy a neked volt talán hármunk közül a legmozgalmasabb, bár nem az érzelem dús, de azért a legmozgalmasabb napot. Hogy vagy most itt?
Hát nagyon nagy izgalommal, én nagyon örülök, hogy itt lehetek, és mivel, hogy gondolom a hallgatók is ezt nagyon jól tudják, ez nem az a műsor, ahol minden mondatot előre megbeszélünk, van egy kis ad hoc jellege, és ezért nagyon várom, hogy mi fog történni.
Hogy kerültél kapcsolatba a drogmisszióval? Kezdhetjük itt most, vagy belevághatunk?
Nagyon összetett kérdés ez. Szerintem onnan kezdjük akkor el, Ádámtól, Évától. 11 éves koromban a bátyám egyszer csak úgy gondolta, hogy most önállósodik, ő akkor volt 17, és egy gyönyörű szép kallódó életutat bejárt, és én 11 évesen vallásos családban nőttem fel, sőt, nem vallásos, hívő keresztény családba, hiszen minden nap imádkoztunk, édesapám lelkész. Tehát nekem ez egy akkora sok volt, egy olyan érzelmi ütés, hogy én mindennek ellene mentem, ami Istennel kapcsolatos volt. Jó idő kellett hozzá, míg az Isten ölelésébe és tenyerébe belesimultam, és akkor egyszer csak elkezdett érdekelni, hogy oké, hogy a bátyám így van ahogy, de hogy mit lehetne rajta segíteni, és természetesen ez akkor még nem volt tudatos. Kerestem a hasonló lelkületű fiatalok társaságát. Életemnek egyik nagy áldása, hogy megismerkedhettem 16 éves koromban Ferenczi Zoltán nagytiszteletű úrral, aki már abban az időben a drogosokkal foglalkozott, és ő azt mondta, hogy hát, hogy így van, akkor gyere velünk néha konferenciára, és végül is 17 évesen voltam vele Tahitótfaluban egy konferencián, és ez nagyon megérintett, pontosan a drogmisszióról, erről a munkáról szólt, és én akkor úgy éreztem, hogy tényleg van egy Istentől kapott elhívásom, és amikor teológiára kerültem, akkor szintén Zoltán barátommal együtt kezdtünk el a Moszkva téren dolgozni. Nekem ez akkor egy hatalmas élmény volt. Mentünk fel a metróállomásra, szedtük össze ezeket a fiatalokat, és először azt gondolom, hogy elsősorban ez ilyen vagány dolog volt, és sokkal később vált ez valami szolgálattá. Keresem a szavakat. Aztán amikor végül is lelkésznek mentem, azért mentem, hogy egyszer majd én is kallódók között, drogosok között dolgozom. Az élet azonban úgy hozta, hogy Felvidéken kezdtem el a szolgálati időmet, és ott ennek nem volt igazából bejáratott útja, én pedig nem vagyok az úttörő típus. Úgyhogy nem én alakítottam meg Felvidéken a drogmissziót, és 12 évig, amíg ott voltam, nagyon szerettem a gyülekezeteket, de mindig úgy éreztem magam, mint egy partra vetett hal, és mindig vágytam, hogy valahogy hogy a misszió közelébe lehessek. Volt egy fél év, amikor Miskolcon a drogambulancián önkéntes voltam, ezt nagyon szerettem, és amikor 2014-ben eljöttem Felvidékről, akkor volt egy Felvidékről származó ismerősöm, aki a Dunaújvárosi drogambulancián dolgozott, és tavaly egyszer csak rám írt, mai modern korban vagyunk, tehát messengeren, és csak nem is telefonon, és megkérdezte, hogy nincs-e kedvem dolgozni az ambulancián, és ezt égi jelnek vettem. És igazából szeptembertől szól a szerződésem, azóta dolgozom az ambulancián. Most egyelőre hetente egyszer, de mindig nagyon-nagyon boldog hétkezdés ez számomra.
És az ambulancián akkor kik is tartoznak hozzád, vagy kikkel foglalkozol?
Igazából a támogatott lakhatásnak vagyok a munkatársa, de mivel tényleg, tehát egy héten egyszer 10 órában dolgozom, azt gondolom, hogy még nem volt időm bejáratottá válni, tehát keresem én magam is a helyemet, és azt gondolom, hogy az egyik nagyon fontos szempont, hogy mivel a lelkészi diplomán kívül van egy mentálhigiénés diplomám, ezért szeretek, meg a főnökasszonyommal is így egyeztünk, hogy amennyit lehet a kliensekkel beszélgetek. Mm. És hogy igazából ez a most a munkámnak ez fontos része.
A beszélgetéseidben mondtad, hogy ugye 2 diplomád van. Mennyire két ember ez a... Tehát mennyire két külön ember a 2 diploma, ha lehet ezt így szétválasztani. Tehát mennyire vagy lelkész, és mennyire vagy mondjuk ilyen mentálhigiénés szakember, ha ezt esetleg lehet ilyen durván szétválasztani?
Köszönöm szépen a kérdést. Nagyon nagyszerű kérdés. Amikor elmentem lelkésznek, nagyon fiatal voltam, mint mindenki érettségi után. Amikor viszont a mentára jelentkeztem, akkor már éppen 1 éves volt a 3. gyermekem, sok minden után voltam az életben, és nekem pont jókor jött ez a képzés. Mindazt, amit talán 20 évesen még nem voltam rá érett, azt már 30 évesen arra megérve, átfordítva magamba, egészen másként tudtam elfogadni. Én azt gondolom, bocsánat, én azt gondolom, hogy lelkészként, amíg az ember nem járja meg a maga poklait, addig egy nagyon szép klerikális tudásunk és élettapasztalatunk van, onnantól fogva, hogy megjárjuk mi is magunk útjában a mély gödröket. A mentálhigiénés képzés abban segített, hogy a felsőbbrendű kereszténységem helyett ember legyek.
Ez tudatos döntés volt, hogy szeretnél ezt a mentálhigiénés vonalat bevonni az életedben?
Azt éreztem, hogy nem vagyok elég jó a magánbeszélgetések, a lelki gondozások során. Nagyon sok megérzésem volt, de ezeket nem tudtam helyén kezelni. Mindig elkapott, hát biztosan tudjátok, ez a fejbe vágjuk a másikat egyikével, és éreztem, hogy ez nem egészen az út, ahogyan én segíteni szeretnék, vagy a másikat felemelni. Úgyhogy igen, és amikor Felvidéken adódott ez a lehetőség, a Károly Egyetemnek volt egy kihelyezett tagozata tőlem nem is annyira messze, akkor elmentem, és nem tudom, ezt most szabad elmondani, hogy pontosan a felvételi napján egy gyógyszerallergiám jelentkezett, nagyon-nagyon rosszul voltam, és úgy telefonáltam be, hogy de én szeretnék felvételizni, várjanak meg, és tényleg én kiütésesen alig bírtam összeszedni magam, nagyon furcsa állapotban voltam, és így mentem felvételizni. Csodálatos volt. Nagyon nehéz volt, mert hogy nagyon sokáig tartottak az önismereti órák, és az embernek mindig nagyon-nagyon nehéz szembesülni magával, és most, ahogy kimondtam, azonnal eszembe jutottak a tanáraim, nem az embernek, nekem nagyon nehéz volt szembesülni magammal, de tényleg nagyon sokat tanultam arról, hogy hogyan beszélgetünk, és hogyan segítünk másoknak.
Most egy kis zenére fogunk elmenni, és addig Kovács Henivel fogunk tovább beszélgetni a zene után, mert ugyanis te ugye lelkészként, illetve hittantanárként dolgozol iskolában, és hogy ezt hogy tudjuk ide behozni, erről fogunk beszélni a zene után.
Szólhatok bár angyolok nyelvén, szeretet nem ég bennem, mit sem érek én. Szólhatok bár emberek nyelvén, szeretet nem ég bennem, mit sem érek én. Mert a szeretet nem múlik el, a szeretet, mely sosem fogyhat el. A szeretet nem múlik el, a szeretet nem múlik el, nem múlik el.
És újra itt vagyunk a zene után, a mai vendégünkkel, és Annussal beszélgetünk, mai vendégünk Kovács Henny, és beszélgetünk az életútjáról tulajdonképpen, és most egy picit áttereljük a munkájára, próbálunk majd fókuszálni, de azért azt hadáruljuk el a hallgatóknak, hogy mi itt beszélgetünk tovább, és nekem csak most esett le, hogy a missziót említetted az elején, a Moszkva téri melódnál, illetve a kallódó, hogy ez az a válaszút, válaszút irodának az indításáról beszélünk, amit beszéltél, ami a missziónak tulajdonképpen az első ilyen irodája?
Igen.
Aha.
És ez egy nagyon érdekes és izgalmas, és mindeddig egy kicsikért ilyen titkolt információ volt, tehát ezt erről igazából még az ambulanciánsel beszéltem, nem, de hogy tehát amikor a Moszkva téren végeztük ezt a munkát, akkor egyszer csak megfogalmazódott, hogy de jó lenne, hogyha a srácok ide-oda néha be tudnának menni, melegedni, egy zsíros kenyér, stb. És az előbbi blogban említettem Ferenci Zoltán nagy tiszteletű urat, akiben ez megfogalmazódott, és annyira emlékszem, hogy én akkor tényleg még 17 éves voltam, tehát nem tudtam aláírni az alapító okiratot, viszont az egész válaszút az úgy kezdődött, hogy minden héten feljártunk Pestre, egy picike karzonlakásba, és imádkoztunk, hogy az Isten engedje meg, hogy ez a kis hát nem is gondoltuk, hogy akkor iroda lesz belőle, hogy elindulhasson. Nagyon szabad ezt mondani, lepukkant állapotban volt. És aztán, hogy sok évre távol kerültem, és amikor megtudtam, hogy ugyanazon a névem, biztos struktúrájában, de jó, hogy a beszédemből élek, megváltozott, de hogy még mindig valami, ami sok-sok évvel azelőtt elindult, még tart, és hogy ennek az ereje az volt, én azt gondolom, hogy mi imádkoztunk, és ma már egy működő dolog, hát ez nekem valami csodálatos dolog volt.
Akkor nem fér hozzá kétség, hogy neked itt a helyed, velünk a helyed, mind munkában, mind lélekben, és akkor amennyire engem, ugye Nómen ezt Nómen, tehát a nevem ide költ, illetve a Dunaújvároshoz köz, ugye mert én Újvárosi László vagyok Dunaújvárosban, téged meg legalább a múltad ide láncol, és én örülök, hogy visszatértél. Illetve, hogy folytassuk a beszélgetést, hogy azért te azért másik platformon is dolgozol, átvettem tőled ezt az akadozást. Mi ez a platform? Mert tudom, hogy iskolákban dolgozol, mit csinálsz ott az iskolákban? Azt tudom, hogy szintén ilyen, hát nem kallódó, de ifjúsággal foglalkozom.
Mindannyian nagyon jól tudjuk, hogy ma már az általános iskolákban kötelezően választható az erkölcstan, vagy a hit és erkölcstan, és Dunaújvárosban, valamint a Rácalmáson, a Kulcs Rácalmási gyülekezetben a református részről én vagyok a hitoktató. Ez nekem egy nagyon nagy felismerés, sose gondoltam, hogy hosszú távon tudok, vagy szeretek én gyerekek között tanítani, és azt kell, hogy mondjam, hogy szintén egy nagyon nagy felismerése az életemnek, hogy én ezt mennyire szeretem. Igazából óvodától egészen 8. osztályig tanítjuk a hittant, ami éppen ma beszélgettünk, és a katolikus hitoktató barátnőm azt mondta, hogy a hittant oktatni nem lehet, és én is ebben hiszek. Az Istenről tudunk, és az Úr Jézusról bizonyságot tenni. Az egy dolog, hogy van egy tananyag, nagyon sokszor eltérünk a tananyagtól, nagyon sokszor kérik a gyerekek, hogy most inkább beszélgessünk. Azt gondolom, hogy nem az az első sorban az a feladatom, hogy én anyagot verjek a fejükbe, vagy hogy kikérdezzem, hogy hú, de mennyire tudja a történetet. Sokkal inkább az, hogy amikor odajön, akkor azt az őszinte közeget érezze, ahol elmondhatja, hogy otthon gond van, hogy az életében gond van, vagy ott szerelmes. Ezek olyan nagyon kedves és szép dolgok, és azt gondolom, hogy az Istennek legyen érte hála, tényleg nagyon őszinte beszélgetések szoktak kialakulni. Természetesen, hogy a kisebb fős csoportokban, ott, ahol 14-15 gyermeket oktatok, ott egy kicsikét másként, de nagyon sokszor ott is félretesszük a könyvet, és inkább őket hallgatom. Nagyon hiányzik a gyerekeknek az, hogy hallgassák őket.
Hát sokszor ez hiányzik nekik, és a kerettől is kallódnak el. És hogy te mit tapasztalsz? Mik azok a legfőbb nehézségeik, amiket ők így gyereknyelven, de nagyon, nagyon is komolyan megosztanak veled?
Azt gondolom, hogy a szülők, minden szülő, én hiszem azt, hogy a lehető legjobbat akarja adni. Nekem is, ahogy az előbb már említettem, nekem is van 3 gyermekem, és tudom, hogy milyen nagy harc, hogy meddig lehet szigorúnak lenni, meddig lehet keretet tartani, mikor jön az, hogy egy kicsikét engedjünk. És én ezt a küzdelmet látom igazából a gyerekekre leképezve, a gyerekek életén keresztül, hogy valahol nagyon nagy a szabadság, és a gyermeknek hiányzik a keret, valahol nagyon szigorúan fogják őket, és nincsen sose dicséret. A legtöbbször az óráimon általában a szülők közötti viták kerülnek elő, a meg nem értettségek, nagyon sok gyerekkel sok mindent megkapnak, de sose foglalkoznak, és ezt szeretném mindenképpen kihangsúlyozni, hogy ez nem kritika, ezt a lehető legnagyobb szeretettel mondom, és tényleg úgy, hogy gondolom, hogy a szülők a lehető legjobbat akarják, de mire hazaérnek, és azt gondolom, az én gyerekeim is hallgatnak, és biztos bólogatnak, hogy nagyon sokszor pontosan arra már nem jut energiánk és időnk, hogy megölelgessük őket, de innen is üzenem a gyerekeimnek, hogy nagyon szeretem őket ettől függetlenül.
Ugye elég széles spektrumú korosztállyal dolgozol, és itt mi ugye a drog vonatkozásában beszélgettünk, hogy lehet-e olyan korosztályt megjelölni, vagy észreveszed-e, vagy látod-e, hogy melyik az a korosztály, ahonnan a drog ismerete, a szerhasználat ismerete megjelenik a gyerekeknél. Tehát, hogy elkezdenek erről beszélni. Akár mondjuk, ugyanúgy, mint ahogy mondjuk a cigizésről, vagy az alkoholról, vagy ahol a szerhasználat mint tudatos, vagy legalábbis mint információ megjelenik. Van-e ilyen korosztály, amit meg tudsz jelenni?
Mindenképpen van, ami azt gondolom, hogy nagyon döbbenetes lesz talán néhány hallgató számára. Én azt gondolom, hogy ez most már 10-11 éves korban egy egészen mindennapi téma.
Olyan korán?
Látják a nagyobbaktól, hallják a nagyobbaktól, vagy a testvére. Tehát, hogy begyűrűzik ez a családokban. Néha a gyerekek tanítanak engem, mert hogy olyan annyira képben vannak.
Milyen formában jelentkezik ez? Hát beszélnek róla, vagy ne adj Isten, rajta kap, rajta lehet, mondjuk azért 11 évesen.
11 évesen
nem,
még
talán.
Még nem volt olyan tapasztalatom, hogy úgymond rajta kaptam volna. 13-14 évesen volt olyan, hogy valaki így jött be az órámra.
Be, hogy használta ezt a... És annak a hatása alatt vált?
Igen. És ez egy borzasztóan nehéz kérdés, újra csak ugyanott vagyunk, hogy hol veszítem el a bizalmát, és hol mondhatom meg kötelességként az iskola vezetésének, vagy elmenjek-e a szülőkhöz, és ott mondjam el. Ezek olyan nehéz kérdések, amik...
Örök dilemma marad szerintem.
Így van,
is, igen.
Így van. Szóval
hogy segítek jobban?
Így van, mert hogy én az egyik legnagyobb dolognak azt tartom, hogy a diákjaim őszinték, és az őszintességet, a bizalmat kivívni, az egy nagyon nagy dolog, és nagyon nagy ajándék. Ezt nem lehet csak úgy bedobni. Tehát volt olyan diákom, aki igen, így jött be órára, és nagyon nehéz gyötrődés volt ez számomra.
Volt ebből bármilyen nagyobb eset például, hogy a családot is bevonták, esetleg a család a családot mint egységet kellett mondjuk kezelni, mondjuk ilyen csúnya szóval?
Annál szerényebb ember vagyok, hogy azt mondjam, hogy kezeltük, de megpróbáltam beszélgetni. Igen, természetesen volt éppen az előbb említett gyermeknél, volt olyan, hogy aztán el kellett mennem a családhoz, mert ott más egyéb problémák is voltak, és nagyon, nagyon jó volt beszélgetni, nagyon jó volt azt, hogy tudták, hogy ki vagyok, mert a gyerek otthon beszélt rólam. És őszintén tudtunk beszélni, illetve nekem nem volt sok szerepem, inkább csak hallgattam a szülőket.
Egy buta kérdés talán, de ki kell könnyebb erről a témáról beszélni? A szülőkkel, vagy a szülők csoportjaival, vagy magával a gyerekekkel?
Elmondanám a hallgatóknak, hogy miközben beszélgetünk, az én kollégám nagyon-nagyon mosolyog, hiszen ő pontosan tudja a választ, hogy míg a szülők borzasztóan elzárkóznak és hárítanak, a gyerek viszont alig várja, hogy mindaz, ami nyomasztja a kis lelkét, valaki lássa. Nagyon sokszor arra vágynak, hogy leleplezzék, és hogy végre beszélhessen róla. Úgyhogy azt gondolom, hogy természetesen ebből egyértelmű, hogy mindenképpen a gyerekekkel könnyebb. Csodálatos az, hogy a gyerekek még akkor is, amikor megpróbálnak lavírozni a felnőtt világban, és megpróbálnak különböző szerepekbe bújni, azért alapvetően több az őszintesség bennük, mint a felnőttekben.
Hát köszönöm, hogy a kis információt elmondod rólam, de én persze valamit azért a munkádból szerettem volna látni, mert azt gondolom, hogy ha már a kallódó ifjúságról beszéltünk, akkor te pont egy időszakkal a kallódás előtti időszakban tudsz tenni ezekre a gyerekekért, hogy a kallódásból mondjuk vándorolás legyen, vagy kirándulás igazából, és azokat a kallódásokat, ami miatt ugye a drogmisszió létrejött, azt igazából ebben a korosztályban, illetve ebben a fázisában át tudjuk konvertálni egy másik fajta vágyódássá, és azt gondolom, hogy egy nagyon kemény és kemény munka ez. És sajnálattal hallottam, hogy a szülők egyébként, nem ezt a választ láttam egyébként.
Na-na.
Vagy legalábbis nem ennyire az egyik oldalra, hogy, hanem valahol a középút ugye mindig a legfontosabb, pláne egy
szülő. Lehet, hogy sarkítottam, de én ezt így érzem.
Ezért kérdeztelek én téged egyébként, hogy mire gondoltál. Úgyhogy én nagyon örülök annak, hogy, és irigyellek is, én mindig csak akkor jutok be egy iskolákba, amikor bemegyek a bizonyítványomért valamelyikbe, vagy prevencióra. Mennyire fontos szám a prevenció, és hogy vannak ilyen alkalmak, illetve te tudsz ilyen alkalmakat szervezni?
Még erre nem került sor, hogy nekem kelljen megszervezni, természetesen, mivel ott vagyok a tűz közelben, ezért a kollégáim, akik nálam ehhez sokkal jobban értenek, gondolom, hogy azonnal segítenének, akár a megszervezésben, akár a lebonyolításban. Természetesen ezt mindenki hangsúlyozza, hogy nagyon-nagyon fontos a prevenció, de ha szabad azt mondanom, akkor én a prevenciónál még fontosabbnak tartom a személyes beszélgetéseket a gyerekekkel, mert hogy az az igazi prevenció, nem az, amikor egy előadást tartunk, és most vagy leszűri, vagy nem azt, amit kell, vagy azt, amit szeretnénk, hogy átmenjen, hanem az, amikor egy kicsi szív megnyílik, és most teljesen mindegy, hogy ez a szív az most 7 éves, vagy 15 éves.
Mit tudnál így az éteren keresztül üzenni mondjuk azoknak a szülőknek, vagy esetleg fordítva, bármikor azok nehezebb ugye ebből a szempontból is, akik így a szerhasználattal küzdenek, akár gyerekük révén, most akkor gondolok itt azért az idősebb korosztályra, hogy mit lehet tenni? Miben kaphatnak segítséget, illetve hogy kaphatnak segítséget szerintem?
Éppen a mai nap tanítottam az 5. osztályokban a történetet, amit az Úr Jézus mond el a kagylóról. És mindannyian tudjuk, hogy a kagylóban a gyöngy az úgy keleszkezik, hogy van egy kis homokszem, egy pici kavicsdarab, egy oda nem illő történet, amit a kagyló körbe sír. Én azt gondolom, hogy a szülők nagyon sokszor nem tudnak más, csak sírni. És vigasztalásként szeretném mondani, hogy az imádságaink, a könnyeink, én hiszem, hogy igaz gyöngyöt szülnek. És azt szeretném, hogyha mindenki ezt tudná eltenni magának, hogy az Istennél ott vannak az imádságaink, és hogy ő nagyon sokszor, sokkal inkább, sőt nem nagyon sokszor, mindig jobban szereti a gyermekeinket, mint ahogy mi tudjuk, a sok csalódás, a sok fájdalom után, és az Isten nem fog róla lemondani. Úgyhogy nézzetek úgy a gyerekeitekre, mint egy igaz gyöngyre.
Hát ez nagyon szép volt. És érdekes, hogy mindig meglepsz, hogy milyen fordulatokat tudsz behozni. Én nagyon szeretem a prédikációidat is. Mi is így találkoztunk, illetve én találkoztam veled, mert te nem láttál a pulpitusról. Azt gondolom, hogy a műsorunk vége felé, ez mindig az én veszőparipám egyébként, hogy milyen anyaként így megélni ezt a dolgot, hogy ugye iskolában tanítasz amit, a drogambulancián találkozol amivel, és az anyaságod ebben mekkora szerepet kap, illetve a szakmaiságod mennyire ötvöződik az anyagákoddal?
Igazából ez egy övön aluli kérdés volt, mint mindannyian tudjuk, tehát nagyon könnyű szakmabeliként megszólalni. Anyaként ez egy sokkal nehezebb kérdés lévén, hogy két gyermekem közt 13 hónap van, és 14 és 13 évesek vagyunk. Rettenetesen jó időszak, nem mindig élvezem, és szerintem a gyermekeim se. Én egyet tudok, azt, amit anyaként meg tudok tenni, amiről talán a gyerekeim nem tudnak, most már fognak tudni, hogy mennyit imádkozom értük. Azt gondolom, hogy mindent megadtam és elmondtam, amit tőlem telt, de azt is tudom, hogy mindenkinek, ahogy az elején is mondtam, meg kell járni a maga útjait, görbeit, gödreit, és én csak azért imádkozom, hogy az Isten az ő életükben is ezt tegye rövidé, ezt a görbeséget hamar egyenesítse ki. Nekem ígéretem van, és ebbe kapaszkodom, amikor meg vagyok lepődve, hogy ők is kamaszodnak. Nekem ígéretem van arra, hogy ők az Istent szerető és az Istennek szolgáló emberek lesznek. Nekem az az ígéret, hogy az Úr tanítványai lesznek, ebbe kapaszkodom. Attól függetlenül, hogy csodálatos gyerekeim vannak, de nekik se egyértelmű minden, és anyaként egyáltalán nem könnyű, mint ahogy azt gondolom, hogy ezt mindenki tapasztalja. A legnagyobb fegyverem, hogy az Isten kezében vannak, és oda helyezem őket.
Hát engem nagyon megérint az a bátorság, meg hitelesség, ahogy beszélsz, úgyhogy én teljesen be is vonultam, és a hatása alá kerültem annak, amiket, meg ahogy így meséltél magadról, a hivatásodról, úgyhogy...
A gyerekeidről. Meg én egyébként tudom azt, és akkor én is elállok egy kulisszatikről, hogy egyébként egy vagány csajci vagy, aki ugye felül a motorra, és hasít a párjával, illetve most már férjeddel együtt. Ez mennyire van a család jelenlétében ez a éljük ki magunkat a lehető legjobb, engedjük szabadjára magunkat. Ugye most a motorozásra gondolok például.
Az az igazság, hogy a férjemet is a motorozás révén ismertem meg. Azért hozzá kell tenni, tehát, hogy az én motorozásom az nagyon jó indulattal nevezhető hasításnak, hiszen még csak gyakorló vagyok. A férjemtől kaptam egy nagyon, számomra nagyon csodálatos motort, ami lehet, hogy egy kicsikét még nagy nekem. Mindenképpen egy olyan fajta érzés motoron lenni, sokszor a főnökömnek mondom, akit nagyon szeretek és tisztelek, hogy néha nekem az, hogy felülhetek a motorra, és tudom, hogy az Úr Jézus van, az út van, meg a motor van, meg én, hogy ott a bukó alatt annyi dicsőítés, amit én ott elénekelgetek, vagy elmondok az Istennek, akár tényleg kimondva is, vagy pedig a gondolataimba, nagyon sokszor vasárnapi istentiszteleteken ezt nem élem meg. Motorozni, az, aki motorozik, az pontosan tudja, hogy az milyen hihetetlen felszabadító. Nagyon sokat hallottam a veszélyeiről, igen, mindannyian tudjuk, és természetesen van bennem nem kis félelem, de ugyanakkor azt gondolom, hogy ebben is hiszem, hogy az Isten annak örül, hogyha ha mi boldogok vagyunk, és tudunk az ajándékainak örülni, és én nagyon boldog vagyok, és nagyon érzem az Isten jelenlétét ott annak a paripának a nyergében.
Hát nekem ezzel most tényleg felvillanyoztál, mert én mondjuk a motorra én nagyon félek fölülni, illetve azt gondolom, hogy persze egy nagyon nagy szárnyalás, de valahol elszárnyalásnak gondolom, de most, hogy erről beszéltél, megint kedvem van és akár egy motorra is felülni, és átvinni.
Akkor megkérhetjük a férjemet tavasszal egy körre, hadd vigyen el. Jó buli lesz, jó?
Azt gondolom, igen. Jó, hogy tavasz, azzal még azért idő messze van. Ugye pont beszéltünk arról, hogy nekem fel kell készülni. Én nagyon örülök, hogy itt voltál, Heni. Nagyon felvillanyoztál engem így a nap végére, és sajnálom, hogy így sajnos a műsoridőnk így lejár.
Műsoridőnk lejár, igen, sajnos lassan, de én is köszönöm a bátorságot, meg a szeretetet. Úgyhogy a mai alkalommal ezt kaptam. A mai műsoridőnk letelt. A Kötelékeink című műsort legközelebb 4 hét múlva hallhatják, ugyanebben az időpontban. És én is köszönöm, hogy itt voltál.
Köszönöm szépen. Árhez végezési.
Isten áldását.
Tartozol a világ.